Hallgassuk meg Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből, a 19. rész 19. versétől a 25-ig. Azon a napon oltára lesz az Úrnak Egyiptomban, a határán pedig az Úrnak szentelt oszlop. A seregek uráról tanúskodó jel lesz ez Egyiptomban. Ha segítségért kiáltanak az Úrhoz sanyargatóik miatt, küld szabadításukra olyan vezetőt, aki megmenti őket. Akkor megismerteti magát az Úr Egyiptommal, és Egyiptom megismeri az Urat. Tisztelni fogják az Urat véres áldozattal és ételáldozattal. Fogadalmat is tesznek az Úrnak, és teljesítik. Ha csapással sújtja is az Úr Egyiptomot, de meg is gyógyítja, megtérnek az Úrhoz, ő pedig meghallgatja és meggyógyítja őket. Akkor majd országút vezet Egyiptomból Asszíriába, úgyhogy az asszírok Egyiptomba, az egyiptomiak pedig Asszíriába mehetnek, és Egyiptom Asszíriával együtt tiszteli az Urat. Azon a napon Egyiptom és Asszíria mellett Izrael, mint harmadik ország, áldás lesz a földön. A seregek ura pedig ezt az áldást mondja, áldott Egyiptom, az én népem, és Asszíria, kezem alkotása, meg Izrael, az én tulajdonom. Isten áldása legyen az elhangzott igén, megértésén, szívünk befogadásán. Gyertek, imádkozzunk! El nem múló boldogságunkat keressük itt, Istenünk. És köszönjük, ha megtaláltuk. Köszönjük, hogy ha a keresztfa ragyogása beragyogja a kevésbé szép napokat, beragyogja a mindennapokat, a terhek hordozását, a nehézségeket is, hogy mi mindenkor a te szeretetedben élhetünk. Hogyha az Úr Jézus Krisztushoz tartozunk, semmi ki nem ragadhat ebből a kegyelmi állapotból. Te tudod, Istenünk, életünknek az aktualitásait, te tudod, hogy milyen gondokból, örömökből érkeztünk most ide, és köszönjük neked, Urunk, hogy mindig újra itt lehetünk. Azért, hogy csak rád figyeljünk, azért, hogy megköszönjünk mindent, és azért, hogy engedd látni az életünket, amerre haladunk a te világosságodban. Azért, hogy megértsük azokat a megoldásokat, amiket csak te tudsz hozni, és amelyet akarod, hogy keressünk, és valóságos megoldásokat találjunk sokféle problémánkban. Azért, hogy a te közeledben, a te lelked által más emberekké legyünk. Amilyennek elgondoltál, ahogy Krisztus élhet, személy szerint, a mi testünkben, ahogy a mi életünk a te dicsőséged hordozójává lehet. Urunk, ezek olyan nagy szavak, de mégis értjük őket, és a szívünk mélyén vágyunk utána, hogy minden ajándékodat megízlelhessük, és hogy áldott életet éljünk. Kérünk, hogy védj el mindent, ami ennek akadálya. Lelked munkája, Urunk, az igazi megtérést a szívünkben. Kérünk, hogy ezt az órát is áld meg, hogy egészen téged halljunk, és mind arra, amit bennünk munkálni akarsz, szívből áment mondjunk. Amen. A mi segítségünk, minden reménységünk Istenben van, aki teremtett, fenntart, s bölcsen igazgat mindent. Amen. Az igehirdetés alapigéje egy kicsit hosszabb, ezért maradjunk helyben is, úgy hallgassuk meg az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részéből válogatott versek, az első 20 vers és a 27-től még. Élt Cézáreában egy Cornelius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész házanépével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óratájban látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja. Cornelius, ő pedig rátekintett és megrémülve kérdezte, mi az, Uram? Erre az angyal ezt mondta neki. Imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hivasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát, és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle 4 lábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott. Kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt, semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang. Amit az Isten megtisztított, azt ne mondd tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet ez a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Cornelius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek. Íme 3 férfi keres téged. Kelj fel, menj le, és eredj velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Amikor beszélgette, bement vele, sok ember talált ott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek engem? Ekkor Cornelius így szólt, 4 nappal ezelőtt, körülbelül ebben az órában délután 3 órakor imádkoztam, és egy férfi állt meg előttem. És ezt mondta, imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Egész életünkben gyűlnek a tapasztalások és a felismerések és az aha élmények. Aha, ez az, amiről beszéltek az öregek, ez az, amiről beszéltek a szüleim, ez az, amiről beszéltek a munkahelyemen a tapasztalt rókák. Csak most a saját bőrömön érzem. Így vagyunk az öregedéssel, így vagyunk bizonyos szülői intelmekkel, amikor az élet kiforogja magát, hogy egy olyan szituációba kerülünk. Így vagyunk a hivatásunkban, vagy szakmai területen. Aha, most értem, ez az. Péter mondja itt, most kezdem igazán érteni. Most kezdi igazán érteni. Ez a Péter, ez nem egy zöldfülű. Nem most lett Jézus tanítványa. Nem is túl fiatal. De most egy nagyon fontos felismerésre jutott el. Amit talán teológiailag eddig is igaznak hit, de most ennek a tudásnak egy más szintjére érkezett el. Péterre eddig is úgy gondolunk, hogy ő kiemelkedik a tanítványi körből, és Pünkösd után főleg teljes erőbedobással Jézust szolgálja. Már korábban is, ugye, ő az, aki először kimondja tisztán, mély látással: te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És aztán, mikor eljön a Szentlélek, bátran beszél Jézusról a templom udvaron, lecsukják, és folytatja, megint kihallgatják, megfenyegetik. Nem számít. Nem tehetjük, hogy ne mondjuk. Betegeket gyógyít. Joppéban feltámaszt egy asszonyt a gyülekezetben. A Szentlélek különös bölcsességet ad neki, amikor sokak között Anániás és Szafira is nagy adományt hoznak a gyülekezetben. És Péter azt mondja: de ti hazudtok. Honnan tudta? Az Isten megadta neki ezt a tudást, ezt a bölcsességet. Sok tekintetben Péter az élen jár, és mégis a felolvasott fejezetben egy olyan pillanatban látjuk, azt mondja, hogy most kezdem érteni. Most értem igazán, hogy az Isten nem, tényleg nem személyválogató, hanem minden nép között kedves, aki féli őt. Péter az anyateljes szívta magába azt a meggyőződést, hogy Izrael az Isten választott népe, és egyedül Izrael az Úr népe. Nem mintha az Ószövetségben ne lennének utalások arra, hogy Isten végső célja, hogy az üdvösség a föld szélére is eljusson, hogy Isten Izrael a nemzetek közti pappá, de a nemzetek számára áldás hordozóvá kívánja tenni. Ézsaiás könyvéből olvastam egy ritkán olvasott, és még ritkábban magyarázott szakaszt, hogy Egyiptom és Asszíria Izraellel együtt mind-mind az igaz Isten imádói, egy gyülekezet, Egyiptom és Asszíria. És vannak még további ószövetségi helyek, amiket ide lehetne hozni. amiket bizonyára sok zsidó ember néha elolvasott, és úgy voltak vele, hogy hát persze, egyszer majd valahogyan biztosan. És akkor azt mondja Isten Péternek, hogy nem egyszer majd valahogyan biztosan, hanem tőled. Tőled általad ismerjen meg. Ez a római katona, akihez most küldelek. Tőled ismerjen meg. A kegyes vallássá gyakorló zsidó ember sok szabályt megtartott. Ezek közül az egyik, hogy ugye tisztátalan, vagy némely szabály, tisztátalan ételt nem eszik, pogányok asztaláról nem eszik, a házukba be se lép. Megtartják a szombatnapot. Nem imádnak bálványokat, amiknek az imádatával és a jelenlétével, a rómaiak jelenléte által is akár ebben az időben újra meg újra találkoztak. Ezeket ennél még többet születése óta megtartotta Péter. Ha ő hűtlenné lesz bármelyik ilyen törvényhez, akkor megtagadja a szüleit, a vallását, a nemzeti hovatartozását, szinte hite hagyott lesz egész népe számára. Hogy mehetne be egy római századosnak az otthonába? Talán sejtjük ennek a szituációnak a szorongató voltát, hogy hát soha életemben ezt nem lehet. És közben az Úr küldi, hogy milyen mélyre nyúl Isten, tehát mennyire zsigeri dolgokat akar átírni Péterben. Képzeljük el azt, hogy hazafele menve már jobbkezes közlekedés van az utakon. Hát mennyire nehéz volna átszoknunk, vagy mondjuk a bólintás jelezni a nemet. Ugye vannak ilyen kultúrák. De ez csak egy megidézéses dolog. Ennél még nehezebb és még mélyebb, amit az Isten Pétertől kíván. Olyan dolgok, amiben azt kell megkérdezni, hogy ki vagyok, miért teszem, amit teszek, vagy tenném másképpen. Miért is? Így neveltek, mindenki így csinálja. Ez evidencia. És a másik oldalon, mert Isten ezt kéri tőlem. Tehát az is Isten parancsa volt. Most meg ezt kéri. És elég félreérthetetlenül ezt kéri. Mi kell, hogy meghatározza a hátra levő élet? Ki vagy, mi kell, hogy meghatározza a hátra levő életemet? Az, hogy az Isten most egyértelműen oda küld egy pogány ember házába, és Péternek önmagát Jézushoz kell szabni, abban is, ahogy akár maga Jézus néhány pogányhoz viszonyult, nem kis botránkozással, az, hogy Jézus tényleg nem volt személyválogató, és emiatt botránkozást keltett. Kapernaumi század is jön, hogy nagyon beteg a szolgám, és mondja Jézus, elmegyek és meggyógyítom. A samáriai asszonnyal beszélget a kútnál, és olvasok, hogy utána 2 napot ott töltött ezen a településen. Nem álltak szóba velük. Péternek minden erénye és példamutatása ellenére új dolgokat akar Isten tanítani, és új pályára helyezni, például ebben a vonatkozásban, mert Péter még nincsen készen. Mert mi készen vagyunk. Nem vagyunk készen. A hit gyökeres átalakulás. Gyökeres átalakulás. Az Isten irgalmára kérlek, változzatok meg gondolkozásotok megújulása által, írja Pál Rómába, hogy megértsétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És ez a gyökeres átalakulás azzal kezdődik, hogy szánjátok oda magatokat, a ti testeteket élő és szent áldozatul az Istennek. Persze minden ember bizonyos mértékben, egész életében változik szükségszerűen. De ez a szép átváltozás az Isten lelkétől munkálva mehet végbe bennünk, és ennek a kezdete, hogy mindenestül az életünket felajánljuk az Úr Jézus Krisztusnak. Oda szánjuk okos Isten tiszteletként. Uram, te hozd ki belőle akkor, amit akarsz. És a hit, hogy elfogadom, hogy ennél szebb programja az hátralevő életemnek nem is lehet. Vajon megvan-e bennünk? Kimondtuk-e ezt? Elhisszük-e ezt? Nem vagyunk készen. Bűnös természetünkből, személyiségünkből, neveltetésünkből, beidegződéseinkből fakadóan sok akadálya van annak, hogy azok legyünk, akik lehetünk, lehetnénk az Isten lelkétől. Lehetnek olyan területek az életünkben, amelyekről nem is gondoljuk, hogy Isten bizony formálni akar bennünket. Péter életében egy ilyen komoly felismerés, egy emlékezetes állomás volt például Jézus kihallgatásának az éjszakája. És azért mondom ezt, mert látom, hogy engem pontosan ugyanebben a dologban türelmesen és egyre tanít az Úr Jézus Krisztus. Amikor azt mondja Péter, hogy Uram, ha mindnyájan elhagynak is, én nem. Meglátod, én bennem nem fogsz csalódni. És mondja Jézus, mert te külön volnál náluk. Hát majd meglátod. Hát nem volt az. De mennyire zsigeri működés bennünk, hogy azért én jobb vagyok. Nem, de versenyzők vagyunk itt mindnyájan. Azért én jobban osztom be a pénzemet, mint a másik. Azért én különbül neveltem a gyerekeimet. Azért én tisztában látom a helyzetet, és én külön munkát végzek. És végtelenül lehetne sorolni, amiben ösztönösen, állandóan versenyzünk, és jobbak vagyunk. Azok volnánk. Olyan sokszor szégyenültem meg, de kell ez nekem sajnos. Nem vagy te különb. Ő sokkal többre jut, sokkal nagyobb tisztelettel szól másokról. Ő a különb, nem te. Tanulj alázatot, mondja nekem az Úr. Tanuld azt, amiről olvasom, egymást különbnek tartsátok magatoknál. Péter azon a hajnalon ott sír a kerítés tövébe. Nem különbül a többinél. Sírtunk-e? az önmagunk miatt, önmagunkban való csalódás miatt. Azt hittem magamról, és kiderült, hogy nem. Nem vagy te különb. Azt mondja Péter, Cornélius házában megmutatta Isten, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Nincs a szükségünk megtérésre ezen a területen. A személyválogatás, a magunkat különbnek tartás, ösztönös működés. Kiket tartunk mi elkerülendőknek? Hát mi nem a rómaiakat, de talán a cigányokat, talán az alkoholistákat, talán a nagyon gazdagokat, talán egy másik pártnak a szavazóit, főleg a prominens képviselőit, és a többi. Testvér, biztos vagy-e benne, hogy akik hozzád a legjobban hasonlítanak, fogékonyabbak az evangéliumra, mint ők? Hogy aki magyar ember, aki annyit tanult, mint én, aki, vajon ők készségesebben befogadják Krisztust, mint a hozzám hasonlók? Mert mi a cél? Mert mi a cél? Hogy Isten népévé legyünk, hogy az Isten, hogy egy gyülekezet legyünk, hogy az Isten dicsősége látható legyen bárkin, és ebben a gyülekezetben ott lehetek én is. És ha az Isten azokhoz küld, akik nagyon különböznek, vajon engedelmesek vagyunk-e? Vajon tud-e bennünket használni? Mert tudod, hogy a barátnőm soha nem fog megtérni, de az, aki tőlem olyan végtelenül messze van, az igen, és mi leszünk egy család, itt a földön és a mennyben, Krisztusban. És látom a szemében azt az örömöt, amit a Krisztussal való élet szerez. Mert ez a cél, mert Istennek nem az egyszerűen a célja, hogy jó emberek legyünk. Ez annyira relatív fogalom egyszer, másszor jó emberek mi igazából, csak Krisztustól tanítva, az ő lelke által tudunk lenni. A cél, hogy az Isten szeretetét, az ő üzenetét tovább adó emberek legyünk, vajon engedelmesek-e vagyunk, bár kihez szeretne az Úr küldeni. Ha megkérdezték volna Pétert ott Joppéban, hogy személyválogatónak tartja-e magát, a választ borítékolhatjuk. Pár nap múlva Péter másképp látja magát. Most értem. Egy elég nagy tábor volt, akik számomra nem léteztek. Hogyan vezette Isten rá? Hát félreérthetetlenül. Mikor oda érkezik Cornélius házába, bemegy, és dugig van ott egy helység. Cornéliusnak a családja, a személyzet, barátai, mindenkit összehív. Dugig van a helység. Egy olyan evangelizáció első pillanata, ahol nem kellett szórólapozni, meg győzködni, hanem tele van egy helység olyan pogányokkal, akik csak azért vannak ott, hogy Jézusról halljanak. Ez egy olyan pillanat, amit Péter, azt gondolom, a hátralevő életében elfelejteni nem tudott. Nagy várakozással ül ott egy pogány társaság, hogy Jézusról halljon. És kitöltetik rájuk a Szentlélek, amikor hittel válaszolnak az elhangzottakra. Péter életében is tulajdonképpen a első keresztjének életében ez egy nagy állomás volt, és egy nagy lökés a pogány misszió irányában. Hiszem azt a lényünk mélyén való átváltozást, amit az Isten lelke tud munkálni bennünk. És valójában itt a gyülekezetben mindig újra arra várunk, hogy ki fogja azt, ki fog Péterhez hasonlóan felállni, és azt mondani, hogy most értettem meg igazán. Most láttam meg, hogy eddig hogy volt, és mi Isten szándéka velem. Hogy nem jól volt, ahogy volt, de az Isten megértette velem. Hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus nagy csodákat tesz ma is azok életében, akik őt befogadták. Igen, a hit ilyen gyökeres átalakulás, aminek a kezdete Krisztusnak a behívása, felhatalmazása, hogy ő tanítson, vezessen, szűjjön újjá bennünket az ő dicsőségére. Uram, világítsd át az életemet, engedd látnom, ami régóta rosszul van, ami mindig is rosszul volt, de ami lehetne másképpen te veled. Isten élő lelke, jöjj! Add, hogy új kezdődjön, hogy áldás legyek. Amen. Imádkozzunk. Megköszönjük neked, Istenünk, hogy nagy-nagy türelemmel próbálsz bennünket a jó útra vezetni. Amilyen szeretettel elhívtad, tanítottad, intetted Pétert, Jézus Krisztus, és megbocsátottál neki, aki azt is letagadta, hogy valaha ismert téged. Bocsáss meg nekünk is, hogy olyan értetlenek vagyunk, olyan kemény szívűek vagyunk. Bocsáss meg, hogy mások iránt szigorúak, magunkkal elnézők vagyunk. Bocsáss meg, hogy különnek tartjuk sokszor magunkat. Bocsáss meg, hogy az eszünkkel tudjuk, de csak az eszünkkel azt, ami jó. Bocsáss meg, hogy olyan vakok vagyunk önmagunkkal kapcsolatban, és köszönjük azokat a kegyelmi pillanatokat, amikor engedted, hogy lássuk magunkat. Köszönjük a kegyelmet, hogy van egész bűnös életünkre bocsánat, és van számunkra örök élet. És szeretnénk, Úr Jézus Krisztus, neked engedni. Te juttass el ilyen felismerésekre, mint Pétert, hogy igazán értsük, amit másképp szeretnél. Igazán értsük a te velünk való szándékodat, igazán készek legyünk a te követségedben járni. Köszönjük, hogy most asztalodhoz járulhatunk, hogy megvalljuk neked, amit látunk, bűnnek látunk. És megköszönjük, hogy szabad veled járnunk, és hisszük, hogy ez a formálódás tarthat, mint halálig. Köszönjük neked azokat, akik révén az evangélium eljutott a mi földünkre, és eljutott a mi szívünkhöz. Köszönjük neked azokat az égő szívű tanítványokat, küldötteket. Kérünk, hogy erősítsd meg azokat a hitvallókat, akik a hitük miatt üldöztetést szenvednek, és azokat, akik misszionáriusként szolgálnak kicsi népek között, akik úttörőként járnak ott, és nincsen kitaposott út, de akik a benned való hitet szeretnék megosztani. Áld meg az ő tanúságtételüket. Kérünk, hogy az elkövetkező hét napjaiban vezess bennünket a jó úton, Istenünk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.